Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így beszélt a tömeghez és a tanítványokhoz. Mózes tanítószékében az írástudók és a farizeusok ülnek. Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Súlyos, sőt elviselhetetlen terheket kötöznek össze, és helyeznek az emberek vállára, de maguk egy ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Amit tesznek, azért teszik, hogy lássák őket az emberek. Szélesre szabják imaszíjukat, és köntösükön megnagyobbítják a bojtokat. Vendégségben szeretnek a főhelyekre ülni, és a zsinagógában pedig az első székekbe. Elvárják, hogy az emberek köszönjenek nekik a főtereken, és hogy rabbinak, azaz mesternek szólítsák őket. Ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. De atyának se hívjatok senkit magatok közül, mert egy a ti atyátok, a mennyei. És tanítónak se hívassátok magatokat, hisz egy a ti tanítótok, Krisztus. Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája. Aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják. Ezek az evangélium igéi. Tanítása. Legyen bűneink bocsánatára.
Kedves testvérek, amikor László diakonus úr itt most felolvasta az evangéliumot, az jutott elsőként az eszembe, hogy ez egy mini evangélium, egy kis evangélium. El fogom mondani miért, hogy miért gondolom azt, hogy úgy összefoglalja a többi evangéliumot is, mint a négy evangéliumot. De előtte néhány gondolat talán a Szent Leckéhez, a Tesszalonikaiakhoz írt levelet hallottuk felolvasni az imént. Tesszalonikéről nekem egy nagyon érdekes emlék szokott elsőként az eszembe jutni, nem egy házi vonatkozású emlék. 1985-ben három fiatallal, egy trabanttal kimentünk Görögországba, lementünk egészen Athénig, aztán ott hajóra szálltunk, átmentünk Krétára, és amikor visszafelé jöttünk és mentünk Tesszalonika irányába, az akkori még Jugoszlávia felé, kifelé hajtva a városból, Tesszalonikéből egy négysávos út, nagyváros, hatalmas észak-görög város, eltévedtünk. Nem találtuk az irányt, hogy hogyan is kellene tovább menni Jugoszlávia felé. És egyszer csak, ahogy ott haladunk ezzel a kelet-európai csodával, a Trabanttal, Jugoszlávia felé, egyszer csak odasorol mellénk egy láthatóan görög rendszámú, akkor már nyugati autó, két fiatalember ül benne, láthatóan görögök, sötét, talán fekete haj, mindenképpen göndör, tekeri le az egyik az ablakot, és kiállt át hozzánk oda, át a Trabantba. Fiúk, magyarul, fiúk, megjelent már Pesten az új Edda lemez. Tátottuk a szánkat, hát ez hogy lehet? Tesszalonikében kérdezi tőlünk valaki ott az autópályán kifelé, ha megjelente már Pesten az új Edda lemez. Aztán rájöttünk, mert aztán meg is tudtuk tőlük, kivezettek bennünket a városból, hogy Magyarországon fölnőtt, Belojanisban fölnőtt, ide menekült fiatal emberek voltak, akik aztán visszatértek Görögországba, és akik itt megtanulták az Edda együttesnek a nevét. És ez az első dolog, ami nekem mindig, amikor Tesszalonika nevét hallom, eszembe szokott jutni, de a Szentlecke, kedves testvérek, ez se semmi, amiről a mai Szentlecke szól. Ahogy Pál apostol megszólítja azokat, a híveket, azt az első gyülekezetet, amelyet ő alapított, és amelyet ő hozott létre. Idézem még egyszer ezt a sort, ezt a csodálatos sort. Amikor nálatok voltunk, ugye, tesztalonikaiak, olyan gyengéden viselkedtünk körötökben, mint a gyermekét dajkáló anya. Mondja ezt egy férfi ember. Egy férfi ember is tud ilyet mondani. Az is eszembe jut, hogy férfi ember is ki tudja fejezni az érzéseit azok iránt, akik iránt felelősséggel tartozik. Férfiakra kevésbé jellemző az, hogy kimondják, ki tudják mondani az érzéseiket, mert úgy rejtegetni szoktuk, hogy dugdossuk az érzéseinket. Olyan kultúrában élünk, nőttünk fel, hol arra szocializál bennünket, meg a család is, hogy rejtsd el az érzéseidet, ha fáj valami, nem mondd el, katona dolog. Pedig dehogy katona dolog sokszor. Pál apostol ki tudja mondani férfi emberként is az érzéseit. Úgy szerettelek benneteket, mint a gyermekét dajkáló anya. Annyira közel álltatok hozzánk, a szívünkhöz, hogy az életünket is nektek akartuk adni. Sátor szövéssel foglalkozott. Volt egy foglalkozása, mint ahogy az akkori rabbiknak mindig volt egy foglalkozásuk, nem csak igét hirdetett, nem csak úgy prédikált, kedves gyerekek, mint ahogy én most prédikálok, hanem ő meg értett, mint ahogy én nem, a sátor szövéshez is. Ezzel tartotta fönn magát. Nem akarta terhére lenni annak a gyülekezetnek. Nem akarta terhükre lenni, hanem föl akarta emelni őket. A Krisztusról akart nekik beszélni, reményt akart adni a szívükbe. Szeretni akart őket. Úgy szerettelek benneteket, mint a gyermekét dajkáló anya. Gyönyörű sor. Tesszalinikáról ezt is tudni kell, erre is emlékeznünk kell, tehát amikor halljuk ezt a város nevet, nem csak az Edda együttes kell, hogy az embernek az eszébe jusson, hanem az is, hogy van ilyen szeretet. Létezik ez a szeretet. Ez a gyöngétség is létezik ebben a sok vonatkozásban, mindenféle világban. És akkor az evangélium. Mózes tanító székében írta az evangélista Máté, az írástudók és farizósok ülnek. Súlyos, sőt elviselhetetlen terheket helyeznek az emberek vállára, de maguk egy ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Amit tesznek, azért teszik, hogy lássák őket az emberek. Szélesre szabják az ima szíjukat, ez rá volt tekerve a bal kezükre, köntösükön megnagyobbítják a bojtokat. Vendégségben szeretnek a főhelyekre ülni. Írta Máté evangélista farizósokról és az írástudókról, akiket láthatóan nem nagyon kedvelt. Elképzelem magam előtt Mátét, ahogy rója, nem papírra írtak annak idején, a pergamenre ezeket a sorokat. Szinte forr benne a képmutatások és a képmutatók miatti indulat. És aztán lassan szelidül. Talán mert belátja, hogy nem érdemes mérgelődnie a farizeusok, a szélesre szabott imaszíjú és a nagy bojtú farizeusok és írástudók miatt, mert hát úgy is mindig lesznek, meg hogy nem ez számít. Mert mint ahogy most én őt, ő is maga elé képzelte a tanulni kész olvasókat, lehet, hogy ezért szelidül. Az első keresztények egy kis gyülekezetét, mint azok a tesszalonikaiak is voltak, akiknek Pál azt írt, hogy úgy szerettelek benneteket, mint a gyermekét, dajkáló anya. Szinte biztatgatva írja Máté evangélista is az ő elkeseredett szavai után, írja egy szokatlan, szinte már furcsa, szabadságra invitáló, noszogató mondattal. Azt írja, ha ilyenek is a farizeusok, ha ilyenek is az írástudók, ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek. Ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Ezt akarta Pál is tesszalonikaiaknak a szívébe vésni. Atyának se hívassátok magatokat, mert egy a ti atyátok. Tanítónak se, mert egy a ti tanítótok. És aztán megajánlotta ez a Máté evangélista az akkori hiúságok vásárán. Megajánlott egy krisztusi életmodellt. Azt mondta, azt ajánlotta, ahelyett, hogy mesternek, tanítónak, meg atyának, hivatnátok úgy mindig és folyamatosan magatokat, ahelyett, hogy mindig olyan magasra szeretnétek magatokat tenni, tudjátok mit? Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája. Hát nem akármilyen mondat esre, kedves testvérek. Aki a legnagyobb köztetek, tudjátok mit? Az legyen a többi szolgája. Kétség kívül Máté és ő előtte a Krisztus meghallhatta, és ezért írta le ezeket a sorokat. A bajba lévőknek, az akkori bajba lévőknek a panasz szavait. Azokat a fohászkodó szavakat. Kétszer volt itt ebben a templomban a Tolcsvai testvéreknek a magyar miséjeit énekelte, egyszer Tolcsvai László is a bevezető tételbe énekelte a kórus. Hát ezt hallotta meg Máté, meg ezt hallotta meg a Krisztus is akkoriban. A kórus így énekelte, ezt hallották meg. Egyedül vagyok, állj mellém. Egyedül vagyok, állj mellém. Légy velem. Nem mondja senki, hogy mit kellene tennem. Nem tudja senki, hogy miben kéne hinnem. Nem kérdi senki, hogy a messzességben mit látok. És nem hallja senki, ha segítségért kiálltak. Aki a legnagyobb köztetek, legyen ezeknek a szolgája. Tanította Máté, tanította Pál, mert tanította nekik a Krisztus. Hát ezt nem hallották meg, ezt nem értették. És ezt nem értik a mindig bojtos és sokszor imaszíjas önjelölt mesterek. Az önjelölt nagyon fontos személyiségek ezt nem hallják meg. Ezeket a kiáltásokat, a magányosaknak és a kitaszítottaknak ezeket a kiáltásait, a bajba lévő fiataloknak, a kizsákmányolt fiataloknak a kiáltásait. A drogdílerek markaiba hajtott fiataloknak a kiáltásait. Ezt nem hallják meg a mai bojtosak és imaszíjasok. Mert ma is sokszor kiesnek a látókörünkből. A látókörükből a perifériára szorultak. Mert a pozícióból, onnan föntről, ahol saját magukat állították, a mesterek, a tanítók, az atyák pozíciójából nem látszik, nem látszanak. Onnan föntről sokszor akár zavarók is lehetnek ők, a kiszolgáltatottak. Nem látszanak. Hogy vagyunk mi mindezekkel? Hogy vagyok mindezekkel én magam? Kérdezi tőlem is ez az evangélium. Nem egyszer találkoztam emberekkel, akik nem győztek dicsekedni, kedves testvérek, azzal, hogy melyik állami vagy egyházi méltósággal fogtak kezet. Láttam fölnőtt, érett embert, akit ha valahová meghívtak, bárhová is szólt az ülés rend szerint a helye, előbb-utóbb valahogy mindig a legelső helyre keveredett. Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája. Lehetsz a legnagyobb. Nem azt mondja Krisztus, nem azt mondta a Pál a tesszalonikaiaknak, hogy nem lehetsz a legnagyobb, lehetsz a legnagyobb, sőt, legyél is a legnagyobb. De azon az úton, annak révén, írástudók és farizeusok. Azért írástudók és farizeusok, mert nincsenek kibékülve, megelégedve magukkal, hát a nagyokkal békülgetnek. Ahelyett, hogy megtalálnák önmaguk szolgálati helyeit. Eszembe jut Ferenc pápa is persze, aki úgy mondta, hogy bárányszagú pásztorokat kíván maga köré. Azt már csak én teszem hozzá, hogy velük együtt nyilván akol meleget is a rájuk bízottaknak. És eszünkbe juthat persze a jó pásztorról, az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd is, mert hisz boldogok az irgalmasok, és ők az igazán nagyok, az igazi mesterek, az igazi atyák. És eszembe jut, hogy a személyes életemből is hozzak egy példát, kedves testvérek, az az Esztót Imre nevű hajóson szolgált plébános elődöm is, aki amikor átvettem tőle az ottani plébániát, a kezemben nyomott egy úgy 160 idős betegnek a nevét tartalmazó kockás füzetet, akiket hónapról hónapra rendre végig látogatott. És mondta is, hogy te is. És eszembe jut az a házi orvos hölgy is, aki így mondanám az egészség robotosaként, mikor kérdezem tőle, hogy hány beteget lát el egy nap, mondja, talán már mondtam is itt ezt minden szentek kapcsán, olyan keresetlen egyszerűséggel mondta, hát úgy 100-at naponta. Hogy olvasta az a hajósi plébános, hogy olvasta-e ez a házi orvos Eckhart mestert, aki egy szerzetes a középkorban, a 13. században azt írta, hogy életed legfontosabb pillanata, a jelen pillanat legfontosabb ember, akivel most ülsz lebeszélgetni, akivel most találkozol, legfontosabb tette a te szeretet, azt én nem tudom. De abban egészen biztos vagyok, hogy az ilyen férfiak és az ilyen hölgyek, az ilyen férfiú és az ilyen női életek, azok tanítanak. És hogy a munkájuk által, munkájuk révén nagyon sokszor ma is, hála Istennek, igazi követendő mestermunkák születnek. És hogy így mégiscsak vannak, akik tanítók, atyák és mesterek. Mert mindannyian, ebben az értelemben mindenképpen tanítók, atyák és mesterek nem csak lehetünk, de kell is, hogy legyünk. Adjon a jó Isten hozzá mindannyiunknak erőt. Amen.
Lélekcseppek. Schindler Mátyás atya homíliáját hallották.